szerettük volna megmutatni azt, hogy igazából amiket így hozunk, meg amiket lehet kapni kint, tehát ha hangsúlyosan Olaszországból találunk embereket, ilyen kistermelőket, azokat így megmutassuk, hogy tényleg az igazi olasz konyha az milyen, és ismerik a magyarok az olasz konyhát, szeretik a magyarok az olasz konyhát kifejezetten, de úgy még azon belül is annyira sok réteg van, hogy is szerettük volna így ezt megmutatni.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton ül mellettem.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Giulia Ligabue, a Delissimo Deli képviseletében.
Sziasztok!
Ez egy hangsúlyozottan olasz deligátbolt és kávézó, vagy nem is tudom még pontosan mi a megnevezés.
Hát deliketesznek nevezzük meg, hát igen, kávézónak.
Tehát boltként is működik, de készételeket és kávét is árusít.
Mm, kis apróságokat, péksüteményeket, meg szendvicseket, meg igen. Ilyesmi.
Először kezdjük akkor ott, hogy ti olasz származásúak vagytok, sőt édesapád, nem is tudom, hogy ő kifejezetten elsősorban olaszul beszél, és nem is nagyon perfekt magyar.
Igen, ugye? Olaszországban született, aztán itt van 30-32 éve, de mindig olaszokkal dolgozott, meg olaszokkal vette körbe magát. Mi is olaszul beszéltünk hozzá, szóval így azt szokta meg ő is.
De te már itt születtél akkor.
Én már itt születtem, igen.
És a család az folyamatosan a vendéglátásban dolgozott?
Nem, egyáltalán nem. Igazából senki, édesanyai ágon mindenki zenész volt, apai ágon meg ő apunak elég hosszú élete volt, orvos egyetemen kezdte, aztán meg elkezdett ilyen régi bútorokkal kereskedni, és aztán meg mivel hát Olaszországban azért a gasztronómia az egy ilyen életviteli szinten van, szóval nem az, hogy valaki szereti, valaki nem, hanem ott, amit esznek, az mindig jó, nem tudnak nagyon mellé nyúlni. És hát főleg ott a komói, meg mantovai környéken tipikus az olasz mamma volt az anyuka, meg úgy, hát így ebben nőtt fel, és nagyon szereti, és nagyon nagy szenvedéllyel beszél róla, meg csinálja, meg iszonyatosan jól főz. Aztán így elkezdett étellel kereskedni itthon is, és akkor úgy az lett, hogy hát tulajdonképpen így úgy kezdte ezt az egészet, hogy étellel kereskedett, és ami megmaradt, ilyen cateringekből, vagy nem sikerült eladnia, az úgy volt vele, hogy akkor legyen egy étterem. És akkor ez volt az, amit beszéltünk az Aromi Budaösön, hogy az csak azért lett, hogy...
Igen, ezt még előtt az adás előtt beszéltünk, de lényeg, hogy tehát van tehát először egy pizzéria volt, a budaörsi Aromi pizzéria, és utána folytasd.
Igen, lett az étterem pizzéria, de ez azért kezdődött el, hogy legyen helye az alapanyagoknak, amik megmaradtak, és az emberek megegyék, és ne kárba vészen, és aztán annyira megszerették, mert nyilván jó minőségi étellel kereskedett, hogy így erre így rá állt, úgymond, apu, meg aztán a család, és akkor így megmaradt ez tulajdonképpen. És mi is úgy nyitottuk ezt a helyet, hogy szerettük volna megmutatni azt, hogy igazából amiket így hozunk, meg amiket lehet kapni kint, tehát ha hangsúlyosan Olaszországból találunk embereket, ilyen kistermelőket, azokat így megmutassuk, hogy tényleg az igazi olasz konyha az milyen, és ismerik a magyarok az olasz konyhát, szeretik a magyarok az olasz konyhát kifejezetten, de úgy még azon belül is annyira sok réteg van, hogy is szerettük volna így ezt megmutatni.
Tehát ezt a kis utcasarki kávézó és péksütemény.
Igen, ezért is nehéz így körülírni, hogy miket állunk még, vagy hogy miért nem csak deli, meg kávézó vagyunk, mert amit adunk, abból szeretnénk egy kis kóstolót adni. Szóval vannak hidegtálak például, mert adunk sonkát, de hogyha valaki nem ismer egyfajta sonkát, akkor azt hogyan ismeri meg, hanem úgy, hogy megkóstolja.
Akkor ebbe egy kicsit már egy ilyen életérzés is benne van a túl azon, hogy jó ételek vagy italokat vesz az ember.
Abszolút, igen. Hát Olaszországban sok ilyen bottégen van, hogy bemegy az ember, vesz ezt, azt aztán leül egy kávéra, ott marad, meg akkor már kér egy kicsit ebből, kér egy kicsit abból, és csak utána viszi el a sonkát vagy a sajtot.
Említetted, hogy szeretnétek ezeket a helyi olasz kistermelőket így bemutatni, meg az olasz gasztronómia sokszínűségét, de ez az alapanyagbeszerzés, ez hogyan néz ki, vagy hogyan működik? Tehát, hogy így ti mentek ki, és jártok körbe a termelők között, vagy van valami összekötő kapocs, vagy ez hogy néz ki?
Hát úgy van, hogy édesapám már nagyon sok embert ismer, aki így ezzel foglalkozik, meg finom dolgai vannak, mert így szájról szájra ott Olaszországban elterjedt, hogy ki mit csinál nagyon jól. És akkor úgy csináltuk, miatt még a boltot megnyitottuk, hogy fogtuk magunkat, és kimentünk. És akkor meglátogattuk ezeket az embereket, meg ezeket a helyeket. Köztük voltak olyanok is, akiket már apum ismert, de én még nem, és akkor úgy mentünk oda, hogy akkor most bemutatkozunk, meg megmutatja, meg beszélünk róla, meg minden. És akkor így a végén így összegeztük, hogy így hogy jön ki a matek, hogy honnan lehet, tehát honnan éri meghozni, honnan nem annyira, mi az a hely, ahova esetleg nekünk kell néha kimenni, és hát ja, úgy néz ki ezért, hogy amit össze tudtunk kötni a logisztikával, azt összekötöttük a logisztikával, és amit pedig nem annyira, úgy meg ilyen, hát igyekszünk minél ritkábban, most eddig 3-szor voltunk kint augusztus vége óta Olaszországban.
Augusztus végén nyílt az
igen,
üzlet.
Igen, augusztus végén nyílt az üzlet.
Tehát
igen.
Akkor az mondjuk ilyen havi egynek uh-huh. mondható átlagosan. Uh-huh.
De hát ezek ugye nagyon sokféle élelmiszert hoztak be, tehát vannak ugye tészták és hasonló áruk, amik elállnak, viszont vannak ilyen friss termékek, ezeket hogyan tudjátok úgy?
A frissek, hát úgy van igazából, hogy hetente jönnek hozzánk, például, ami ilyen legfrissebb, talán ilyen rizikósabb, az a mozzarella, hogy hát rizikósabbnak gondoltuk, mert ugye az amúgy is nagyon kevés ideig áll el, úgyhogy úgy van, hogy azt szerdán reggel csinálják, szerdán este Nápolyból kiküldik éjszakra, és akkor szombat reggel van nálunk, és úgy egy hétig kb. Jó, szóval kitart, de hamar elkapkodják, szóval nincs gond. És hát, igazából amúgy, amit úgy hozunk ki, kimegyünk érte, az csak olyan dolog, amiből keveset akarunk venni, és csak így meg akarjuk nézni, hogy mi az, amiből majd később esetleg rendelnünk kell kifejezetten onnan, ahol ezt csinálják. Tehát, hogy nem tervezzük azt a jövőben, úgy igazán ki kell menni, maximum az új termékekért meg körülnézni, meg ilyenek. Az alapdolgok azok bejönnek.
Említetted a mozzarella kapcsán Nápolyt, de hogy ezen belül van valamilyen régió, amit így különösen, mármint Olaszországon belül, amit így különösen lefettek, például akkor ez a Nápoly környéke, vagy pedig ez így Puliától, nem tudom én, Észak-Olaszországig minden benne van.
Uh-huh. Igazából Nápolyból mozzarella jön, meg az ilyen frissebb sajtok.
És ott a kávé is nápolyi, azt úgy láttam.
Dél-Olasz, igen. De ők kerestek meg minket, és ők tehát ők voltak a legegyszerűbb elintézni, ami azért vicces, mert nagyon sokan a kávér jönnek kifejezetten, szóval ezért így elég nagy szerencsénk volt. És igen, Nápoly, aztán Puliából jönnek az ilyen zöldségek, vannak ilyen grillezett, meg ilyen olajban tartott zöldségek, olivabogyó, tegyük fel, spárga, articsóka, szárított paradicsom, ilyenek, de őket eddig egyszer hoztuk, ők elég sokáig el vannak, mert olaj alatt vannak, meg olyan üvegben, ami így eláll sokáig. Ők Puliából jönnek, húsok Toszkánából jönnek, például ilyen guanciale, meg pármai sonka, meg majd, hogy van Toszkán pármai sonka, meg pármai sonka is, meg a Toszkán szalámik, azok még ilyen különlegesek. Igen, szóval van egy-két dolog, ami kifejezetten egy régióból egy-egy adott féle dolog jön, de úgy meg így északiak vagyunk, vagy hát édesapám északi, szóval így a központ az ott van, onnan jön a kamion tulajdonképpen.
Igen, hát mondtad Como Mantova, igen, és hát ugye ott azért nincs messze, ugye Parma és Modena, gasztronómiai főváros.
Uh-huh.
Onnan is hozz...
Hát igen, az ilyen olyan dolgok, amikből így tudom, ugye Balzsamecet, mondjuk a tészta, meg ilyenek így, hát így onnan hozzuk, onnan logisztikáztuk ki, hogy jöjjön.
Említetted azt ugye, hogy a magyarok így szeretik az olasz gasztronómiát. Nyilván ennek van kínálati oldala is, tehát azért vannak ilyen hasonló delikátesz üzletek is, meg hát pizzériát. Rengeteg nyilván. Hogy látjátok, akkor bőven elfér még ilyen típusú bolt, mint a tiétek? Nem érzitek akkor telítetnek ezt a piacot itt Budapesten vagy a belvárosban?
Hát azért érdekes, mert mi, amikor így először körülnéztünk, tehát megbeszéltük, hogy ezt mi szeretnénk, megvan a hely rá, akkor úgy körülnéztünk, hogy jó, mégis hány ilyen delikátesz ilyenek vannak, és hát van, azért van, sőt, azért is kicsit rizikós volt valamilyen szinten, mert hogy ők elég nagyok, olyan, tehát hogy fizikailag nagy terük van, mi meg elég picik vagyunk. Viszont mégis úgy voltunk vele, hogy olyan termékeket hozunk be, tehát teszem azt, nálunk van olyan mondjuk koppa, másnál is van koppa, de mi konkrétan egy úriembertől vásárolik Olaszországba, aki apumnak gyerekkori barátja, és ő csinálja a koppát. És ilyennek...
És elmondod, mi az a koppa?
Igen, a koppa olasz tarja gyakorlatilag. Igen, látod, itt mozgulódtok a székben. Igen, olasz tarja tulajdonképpen. Kinézetre úgy nézhet ki, mint a pármai sonka, tehát ilyen nyers sonken pirosas, csak kicsit szárazabb, kisebb, ilyen sötétebb színe van neki, és ilyen intenzívebbek az íze igazából.
És mennyire járnak hozzátok a budapesti olaszok? Mert ami ilyen teljesen laikus benyomás, ilyen számokat nem tudok, de nagyon sok olasz él az utóbbi években Budapesten.
Nagyon-nagyon sokan. Hát igazából nem nagyon vittük túlzásba a marketinget, ez a helyzet. Mert kicsik is voltunk, meg egy eleinte ketten dolgoztunk bent, ugye elég sokat, szóval így nem tudtuk, hogyha most mi teljesen, meg időnk se volt rá, megmondom őszintén. Úgyhogy egy szájról szájra kezdett el terjedni. Eleinte még az első pár hétben úgy volt, hogy így, mint olyan a környéken lakott valaki, és akkor neki volt, mint egy iskolában dolgozott, és akkor volt egy olasz tanár, aki a barátja volt, és akkor így kezdődött, aztán így az olasz tanár barátnak elkezdett megint továbbadni, és elkezdtek jövögetni, és most volt bejött egy újságíró, és akkor írtak rólunk egy cikket, és az így nagyon dobolt, ott eljutott azért több emberhez, és így mostanában kezdenek eljönni az olaszok. Meg hát nyilván édesapám barátai, akik gasztronómiával foglalkoznak, vagy így itteni barátai, ők is jöttek azért, de vannak csoportok Facebookon, ahol még nem írtuk ki azért magunkat, amúgy nem is tudom, hogy... Vagy miért nem, de igen.
De akkor te is, tudod, hogy sok, tehát te is úgy látod, hogy sok olasz él Budapesten egyébként.
Nagyon sok. Hát édesapám is, tehát amióta mi itt vagyunk, ugye 32 éve él itt körülbelül, soha nem beszélt magyarul, mert mindig olaszok voltak nálunk is. Nagyon sokszor volt ilyen vendégség nálunk, és akkor jöttek úgy, hogy magyar feleség, olasz apuka, és az olasz-magyar gyerekek, akik néha olaszul, néha magyarul beszélnek, és akkor így nőttünk fel, nagyon-nagyon sokan vannak.
És akkor ez egy ilyen közösség is van, tehát összejárnak a Budapesten az olaszok bizonyos ilyen alkalmakkor, vagy
inkább,
ilyesmi?
Inkább szerintem amúgy ez a generáció, ami így édesapáméknak a generáció, ők is sokkal összetartóbbak voltak, mert most már inkább csak ez az olasz-magyar gyerekek, és így mindig kérdezzük egymást, hogy te ismered őt, meg őt, és most már inkább mondom azt, hogy basszus, őt nem ismerem. Meg basszus, őt se ismerem, pedig ismerhetném. Na mindegy, szóval most már nem olyan szűktelen ez a közösség, de a másik generációban viszont igen, ott abszolút mindenki ismer mindenkit.
Azt sem tántorított el titeket a helyszínválasztáskor, hogy pont abban az utcában nyitottatok meg, ahol talán az egyik legtöbb az egy négyzetkilométer első kávézók száma? Tehát ott a Horváth utca, a Varsányi utca, Kapás utca az a környékről beszél.
Mi nem akartunk kávézó lenni igazából.
De a kávézók is vagy, kávézó is vagytok.
Igen, az azért, hogyha valaki ott vásárolgat nekünk, az így egyértelmű, hogy valamit adjunk neki, ne csak benézzen, aztán nézelődjön és elmegy, vagy nem megy el, hanem vásárol valamit, hanem hogy úgy átadjuk neki azt a hangulatot, ami tényleg úgy kint van ezeken a helyeken, mert kint bemész valóban vásárolni ilyen helyeken, nem valamit kapsz, amit elfogyaszthatsz, és nyilván valakinek nincs ideje arra, most megegyen ezt, meg azt, meg eszegessen, viszont azért egy kávét azért csak megiszik.
És mennyi az olyan vásárló, úgy most nyilván nem egy pontos arányszámot kérek, csak hogy úgy összességében mennyi az, aki úgy jön be, hogy akar valamit, hogy ő most jött a puljai oliva bogyóért, vagy a
kopáért,
vagy a valamiért, amit így nagyon tud, hogy mi az, és akkor azt akarja megvenni, vagy mennyi az, aki meg kifejezetten azt szeretné, hogyha így egy picit így felfedezhetne dolgokat, és akkor beszélgetésbe indul meg ilyesmi, és ti ajánlatok neki dolgokat?
Hát eleinte az volt, hogy főleg körbenézni jöttek be, aztán volt, aki úgy jött be, meg most is vannak, hogy már tudja, hogy mit szeretne otthon csinálni, és az alapanyag kell. Például szerintem ők azok, akik így legcéltudatosabban és leggyakrabban jönnek, akik karbonárát szeretnének csinálni, és nem békönből szeretnék csinálni, meg nem rossz sajtból. Tehát ugye a karbonára az semmi másból nem áll, tojásból, bors, finom guanciale, meg pecorino sajt, meg tészta. Meg a tésztának a főzőleve, és nem pedig tejszín. És hát így azért a két alapanyagért, sajtért, sőt három sajtért, tésztáért, meg a húsért bejönnek, és akkor örülnek. Szóval ők ilyenek. Hát vannak, akik mindig érdeklődnek, hogy jött-e valami új. Nagyon sokan keresnek pisztáciát például, és akkor bármilyen pisztáciás arra nyitottak, és akkor vissza is térnek, hogy van-e valami új, ami pisztáciás. Hát arányokat nem tudok mondani, mert azért még úgy minden új még mindig.
Pisztácia vonalon például ott vannak a szicíliai édességek, ahogy azt láttam, hogy az is egy erős vonulat.
Igen, az mondjuk nekünk, ami Szicíliából jön, tényleg ezt nem is mondtam, amikor kérdeztétek, 2 édesség jön, ha jól emlékszem, most így hirtelen Szicíliából, Palermóból pontosabban, az a cannolo, ami ilyen ricottával töltött kis tölcs, ostya, tekercs, és azt igazából mi kezdtük el úgy pisztáciásítani. Az első adag, amit kaptunk, az nem volt pisztáciás, csak úgy voltunk, hogy hát ennek örülnének, úgyhogy a kis pisztácia krémünkből kenünk rá, meg a kasszát, ami szintén ilyen ricottás, és az ilyen pisztáciás mandulapasztával van bevonva, és a cannolót nagyon viszik, azt nagyon szeretik.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy van ilyen sláger termék, tehát akkor ez abszolút.
A cannolo az abszolút az, meg pármai sonka természetesen, ami amúgy meglepett, mert azt tudtam, hogy a magyarok nagyon szeretik a pármai sonkát, meg hogy ha ilyen olasz kajáról van szó, azt mindenki ismeri valamiért valahogy, de hogy így mégis van, sokan kifejezetten átértek hozzánk, hogy akkor mi hogy jönnek hozzánk pármai sonkát venni, és már nem is akarnak máshova menni.
És ebben az árazás, az mekkora szempont, vagy ti ezt mennyire figyeltek oda, vagy húzzátok meg úgy a határt, hogy jó, persze a jó minőségű alapanyag az nagyon fontos, de hogy ez hangsúlyozottan ne luxus termék legyen, mm-hmm. mondjuk itt Budapesten megvásárolni?
Hát ez úgy van, hogy ez most bármilyen furán hangzik, de a jó minőségű az nem feltétlen arról szól, hogy a legdrágább terméket kell megvenni. Például persze pármai sonkánál, na igen, pármai sonkánál például 2 félét tartunk. Az egyik az a legeslegjobb minőségű, ami nyilván drágább, de hogyha valaki csak azt nézi, hogy drágább, akkor vehet sokkal drágábbért, sokkal rosszabbat is. Csak így ebben azért tényleg édesapám elég jól így ismeri ezeket a helyeket, meg embereket, meg minőséget. Úgyhogy például pármai sonkából tartunk egy ilyen általános minőségűt, ami még az is sokkal jobb, mint amilyeneket egyébként én ettem valaha itthon. 12-16 hónapig érlelt meg a top minőség, ez meg 24, és tehát így duplája, meg dupla jónak kéne lennie, meg több követelménynek felel, meg magának a húsnak a elkészítése. De még mindig olyan árban van, hogy szerintem lehet drágábbat találni, még itthon is magasabb áron. Nem akartunk túlzásba esni az árazással, már csak azért sem, mert kicsi, új hely vagyunk, nincsen mindenféle termékünk, úgyhogy ezt így most még tartjuk.
És még egy pillanatra visszatérve az édességekre, hogy a Facebook oldalatokon láttam, hogy vannak azért ilyen szezonális termékek is, nyilván így az ünnepek köré csoportosulva, most megjöttek a panettónék például, azt majd még gondolom, nem tudod, hogy azt mennyire viszik, de gondolom az is egy ilyen. El tudom képzelni, hogy slágertermék lesz, bár panettónét most már azt látom, hogy ez mindenhol betört, mert tényleg az ilyen teljesen mainstream szupermarketekbe is, szóval, hogy most így verseny az van, de azért nyilván az autentikusság az tud fegyvertén lenni.
Na például a panettóné az olyan volt, hogy most szombaton voltunk kint Olaszországban, hogy hozzunk, mert nem tudtuk, hogy mi az, ami menni fog, mi az, ami nem, mert ugye panettónéból is csomó márka is van, meg van olyan, ami nem panettóné, de hogy ugyanúgy néz ki, csak mint valamilyen süti vagy torta, és akkor, hogy milyen íz, nyilván pisztáciásból vettünk, meg limoncellósot, mert azt keresik nagyon.
Igen, az autentikus panettóné, vagy az olyan nincs?
Tehát... Úgy van, hogy van a panettóné, meg van a pandoro. A pandoro az magasabb, meg nincsen benne semmi, csak maga ez a piskóta, vagy hogy is mondjam, sok-sok-sok-sok porcukorra, és a panettone, az pedig általában kandírozott gyümölcsös, mazsolás, csoki és ilyesmi. Így óriási vonalakban ezt tudom mondani. Pandorók azok, amikben általában nincsenek ilyen magok, meg gyümölcsök, hanem maga krém, valamilyen krém, és a panettonik pedig azok, amik ilyen, inkább ilyen darabokkal vannak kifejezetten így variálva, meg cukorborítás, meg étcsoki, meg ilyen mindenféle borítás.
Most ez túlmutat a Delicatessen üzleten, de érdekel, hogy amúgy a panettonén túl mondjuk egy olasz karácsonyi menü az hogy néz ki? Vagy ez van ennek ilyen bevett hagyománya, vagy ez családonként, meg régiónként változik?
Régiónként változik, sőt, szerintem még városonként is változik. Erről édesapám tudna olyan sokat mesélni, hogy arra egyáltalán semmi idő nem lenne. De amúgy így a hal klasszikus, most ilyen óriási vonalakban, de halat azt esztek mindenféle szinten. De most így ez jut eszembe, megmondom őszintén, nem is emlékszem. Olyan sokat eszünk, hogy mi az, ami a klasszikus ebből, és ami a nem annyira klasszikus, hanem csak hozzátett. A panettone ez inkább egyébként ilyen ajándék szokott lenni.
A hely, ugye vacsorázni nem lehet nálatok, hiszen kora estig vagytok nyitva, de elsősorban inkább reggelizőként működik, de ha jól tudom, akkor van tervben talán, vagy már működik is ebéd menü, vagy ez...
Hát úgy van, hogy ebéd, tehát hogy 12 és 2 óra között, ezt most kezdtük el pár napja, azt hiszem szerda, csütörtök, hogy valami ilyesmi, hogy egy, most egyelőre egy, nem tudom később, hogy lesz, egy rag, vagy egyféle tésztát egy nap megcsinálunk azokból az alapanyagokból, amik nekünk vannak. És akkor ez egyrészt úgy talán be is hozza az embereket, hogy vagy körülnézzenek, meg megkóstolják, meg hát fel tudjuk használni azokat, amiket még nem vesznek annyira, és akkor, hogy tényleg megmutassuk nekik, hogy basszus, de ez finom. Nem, mert nagyon sok olyan termék van amúgy tényleg, amit hiába mondok nekik, vagy hogy bejönnek érdeklődni mondjuk, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem, ez micsoda, az micsoda, és nyilván, ami van ott bent, az mind olyan, amit én már kóstoltam, és mindegyik nagyon-nagyon jó, ami nem, azt nem mondom, hogy tehát nem, nem jó, hanem nekem nem ízlik, de hogy így nehéz elmagyarázni valamiről, hogy oké, ez micsoda, és ez amúgy nagyon finom, hogyha az ember nem tudja mihez hasonlítani. Például van egy ilyen púgyai zöldségünk, hogy vagy csímedi rápa, ami bár, hogy néztem utána, nincsen magyar kifejezésre, ez puljában egy répának a szára, ami így elmondva, nem tudom szebben elmondani, és nem hangzik jól, de nagyon finom, de ezt így nem...
És akkor, ha az ember megkóstolja, akkor már igen. Egész más nem kell ezer szóba elmagyarázni, hogy ez miért jó, hanem igen. Érzi, hogy tetszik-e neki, vagy nem tetszik.
Ez van benne, ez van ma, ha ilyes vagy, kóstold meg, hidd el, hogy jó lesz, ne aggódj.
És akkor ezt ti ketten édesapáddal, vagy hányan csináljátok magát az üzletet?
Hát úgy, hogy fizikailag be vagyunk, fizikailag mondjuk az emberekkel foglalkozunk ketten, most így lassan hárman. A háttérfolyamatokban meg így mindig segítenek többen, így meg úgy. Ilyen marketing, weboldal, mert a weboldalt nagyon szeretnénk, hogy meglegyen, mert tulajdonképpen az lenne az alapja az egésznek, mert mi nem is ezt az egy boltot szeretnénk. Tehát, hogy nem az van, hogy mi a boltot szeretük volna, megálmodtuk, és itt kész vége, hanem a weboldal volt, meg azt szerettük volna, meg szeretnénk, ezen dolgozunk így a háttérben.
Mármint, hogy egy webshopot csinálni?
Webshop. Uh-huh. Aha. Igen, webshop. Tehát, hogy a webshop lenne az alap, és ahhoz szerettünk volna több ilyen kis eladási pontot csinálni, ez az első, hogy az emberek megkóstolhassák, mielőtt még rendelnek valamit, mert nyilván az meg még láthatatlanabb, hogy vannak fent interneten dolgok, amiket meg lehet rendelni, lehet, hogy drágább is. Tehát mit én tonhalakból valamelyik 6000 forint, valamelyik pedig 700, és hogy az miért 6000 forint. Na mindegy, szóval több ilyen kis eladási pontot szeretnénk így országszerte, ez az első. Csak hamarabb vágtunk bele a boltba, mint a weboldalba.
És akkor lesz több bolt is az a lényeg, hogy az a terv.
És nem csak Budapesten ezek szerint?
Hát az első pár boltot mindenképpen Budapesten szeretnénk, aztán meg Pécs, Szeged, Győr, ilyen nagyobb helyeken. Ez az első hely, szóval most még így nagyon sok mindent tanulunk.
De akkor vannak nagy terveitek, az nem hangzik rosszul.
A tészták közül egyébként mondtad, hogy minden nap ugye van egy kiválasztott tésztaétel. Hányféle tésztaétet lehet átok kapni? Mert itt is ez is olyan, hogy azt mondják, hogy sokan, hogy mondjuk, hogy szeretjük az olasz tésztát, de igazából sokan fejből csak a spagettit és a makaron, esetleg nem is tudom, a fuzilli és a...
Penne.
Igen, tényleg, de hogy összesen van, azért nagyon sok fajta van.
A menü által nem sok mindent ismertek még meg, mert eddig mindig pakkerit csináltunk, ami olyan, mint mondjuk a kalamári rántva, csak ez tészta, és nem hal, és ilyen hosszabb. Tehát, vagy mint mondjuk egy óriási penne. És szóval, hogy a tészták által még nem ismertek meg, de amúgy 15 fajta van, csak a száraz tésztából, és vannak friss tészták, amikben meg vannak más fajták is, mint a száraz tészták. De a száraz tészta, ott úgy értem, hogy durum tészta. Szóval, hogy mint olyan tájatelle, az már általában van nem tojásos is, de ez gyakrabban tojásos. Meg vannak friss tészták, amikből nincsen száraz.
Ti magatok csináltok tésztát?
Nagyon-nagyon szeretnénk, de kicsik vagyunk még. De van olyan tésztánk, amit úgy kapunk, hogy hűtőszekrényben kell tartani felhasználásig, meg felbontásig. Például az egy olyan dolog amúgy, amit úgy, hogy bejön valaki tésztel, milyen tészta van, és akkor mondják, hogy mit én keresek tájatellét, és akkor mondom neki, van ez, mutatok neki egy szárazat, de ha érdekel, akkor van friss is, és akkor a hűtőre mutatok, és akkor úristen, de jó, van friss, és akkor az miért friss, ezt azonnal fel kell használni, azonnal nem kell, de hűtőben tartsd, amíg fel nem használod, és az finomabb lesz. Másabb lesz is kész. Akkor úgy azért visszajövegetnek, azt szereti.
És akkor ez érzékelhető a különbség mondjuk egy ilyen friss tészta, meg egy száraz tészta között kifőzött állapotban?
Nem is tudnám megfogalmazni, de más igazából. Talán kicsit nehezebb is azért valamilyen szinten, de más. Meg nagyon jobban megnő a térfogat, az lehet, hogy azért is tűnik nehezebb meg, de úgy finomabb.
Tehát ilyen háziasabb jellege van akkor.
Lehet, hogy az élmény miatt mondanám, hogy jobb, mert amúgy meg ugyanúgy lízből, meg vízből van.
Alkohol is árultak ott a helyszínen? Tehát ott is, hogy be akarok benni inni egy pohár sört, akkor azt is megtehetem ott, vagy?
Egyelőre sör meg bor az, ami van. Szóval töményeket nem állunk még.
A limoncellóra biztos, hogy lesz nagyon majd kereslet.
Nagyon sokan jönnek a limoncellóért, még nincs rá engedély, meg nem kértük úgy, úgyhogy...
És grappa, arra nem volt igény? Mi arra nincs igény?
Igény nincsen. Mi már, tehát hogy mi szeretnénk mindenképpen legyen, de inkább a limoncellót keresünk kifejezetten.
De azt egyelőre még csak panettón és vagy igen. formában kaphatják meg.
Igen.
És akkor borokat is hoztok be ezek szerint?
Igen, azt nem kintről hozzuk, mert azt azért bonyolultabb dolog, hogy az el legyen intézve, hogy engedélyünk legyen úgymond arra, hogy akkor mi most hozunk be borokat. Uh-huh. Úgyhogy egy olyan emberrel, aki amúgy az Aromival is, tehát a másik étterem is vele dolgozott, tőle vesszük a borokat. Ők kintről hozza, és akkor mi meg abból, ami neki van, elég nagy választéka van, mi tőle vásároljuk egyelőre, de ez is nyilván egy ilyen nagy álom például édesapámnak, hogy hogy ő, nem tudom, hogy így mondjak, hogy csapolt bor, de hogy ilyen nagy hordóban is akkor olyan habzóbort úgy adni, csak nyilván arra hely is kellene, meg maga az engedély is, hogy mi vehessünk új borokat kintről is hozzuk be.
De akkor ez kifejezett cél, amihez így tartani fogjátok magatokat, hogy ez a delikát, ez nem a vendéglátás irányába fog egyre jobban elmozdulni, hanem ezek ilyen kóstolópontok, és inkább a webshop, tehát hogy ezt így kitűztétek célként magatok felé, mert hogyha maguk a vásárlók vagy vendégek igényei szerint ez akár elbillenhetne a másik irányba is, hogy minél inkább ezt a vendéglátás vonalat erősítenék.
Igen, hát édesapámnak egyébként az a nagy álma, hogy egy ilyen gasztropontot csinálni. Tehát, hogy igen, a webshop az alap, igen, eladási pontok, de hogy ő kóstoltatni is úgy szeretni ilyen nagyobb vonalon. Aztán nyilván ez egy eléggé más, meg olyan műfaj, mint nagyon-nagyon sok munkát és helyet és pénzt igényel, de hogy így például ez a csapolt boros dolog is olyan dolog, hogy üvegben árulnánk olyan borokat, amikhez még itthon annyira nem lehet hozzájutni, de hogyha valaki meg itt megkóstol egy sonkát, ha már itt van, vagy egy sajtállat, vagy bármit, akkor olyan bort is igyon hozzá, és aztán legközelebb azt otthon is meg tudja csinálni magának. Megveszi azt a sonkát, kiviszik neki, és ugyanúgy a bort is hozzárendeli, és kivisz, megkapja ott kint, és akkor olyan élményt tud átadni ő mondjuk az ő vendégeinek, mint amilyet ő élt át nálunk. Kicsit így ilyesmi talán az elképzelés. Meg most ez van kicsiben.
Te amúgy mennyi időt töltöttél, vagy töltesz Olaszországban?
Én egészen 20-pár éves koromig havonta jártunk ki fixen, aztán egy idő után már csak így karácsonykor, szóval az elmúlt pár évben azért így, tényleg az én karácsony az, amit úgy kint töltök. Én 2 évet éltem kint összesen, családommal együtt, óvodában, szóval Solferinóban, egy pici városban.
Ugye az csata volt, ugye? Onnan lehet ismert a történelem.
Így van.
Gimnáziumi történelem. Magyarta és Solferino. De akkor az azt jelenti, hogy te is vendéglátásban dolgoztál, és abban is képzeld el a jövődet a továbbiakban is.
Hát az a durva, hogy én már ebben nőttem fel, szóval ez egy ilyen érdekes dolog, én nem ezzel szerettem, tehát én nem vendéglátással szerettem volna foglalkozni, viszont mindig képbe volt, tehát az így teljesen alap volt, hogy hazajövök iskolából, vagy nem tudom, egy kicsit nagyobb vagyok, hazajövök iskolából eszem, és aztán meg mondjuk vasárnaponként meg bemegyek és dolgozom és így ott vagyok, és segítek, és hogyha bemegyek, akkor úgy néznek rám, ahogy. Tehát, hogy a főnök asszony lánya, vagy a főnök úr lánya, és akkor úgy én is úgy beszéltem velük, hogy... Tehát így, nem tudom, ez így megszokás, ez így benne volt mindig. Aztán én tök más tanultam egyébként. Én inkább marketing, média, design vonalba kezdtem így elmenni, de valahogy így visszajött ez.
Hát, hogy olaszként az ember, ez fél lábbal folyton a vendéglátásban.
Igen, lehet úgy tűnik.
Meg hát azért a marketing vonal beforgatható akkor ezek szerint ebbe, tehát nem egy olyan távoli terület a kettő egymástól.
Igen, beforgatható, csak ugye mivel most az van, hogy a legjobban édesapa meg én ismerjük a termékeket, ez ugye a marketing egy kicsit kevesebb idő jut, mert ott kell lenni, és aki valaki kérdez, amit azt úgy kell elmagyarázni, ahogy, mert ezért nehéz például úgy betanítani valakit, vagy felvenni valakit, mert sajnos, nem sajnos, végig kell kóstolni a termékeket. Mm-hmm. Sajnos, nem sajnos, hozzájárul az élményhez az, hogy kim van is megnézi. Például amikor mielőtt nyitottuk volna a boltot, ugye azt mondtam, hogy kimentünk Olaszországba, elmentünk azokra a helyekre. Annak ellenére, hogy én nagyon sok mindent tudtam már azokról, amiket mi árulunk most, az nagyon sokat így dobott így az élményen, meg a tudásomhoz, meg mindenhez, hogy kim voltam, és ott helyszínen tapasztaltam, meg is kóstoltam, meg bementem a gyárba, meg fel kellett venni azt a ruhát, meg ilyen kis műanyag sapka, hogy a hajam ne szálljon bele a kajába, meg feldolgozó üzem, meg minden. Más szemszög. És ezt így valahogy át kell adni annak, aki aztán megint árulni fogja a terméket, különben nem olyan autentikus.
Nyilván ezt eddig is tudtuk, de akkor megerősített, hogy a jó kereskedésnek, vagy kereskedőnek titka az is, hogy mind nyilván a vendég felé, mind meg a termelők felé, akiktől szerzi az árut, ilyen személyes kapcsolattartás, ez egy elengedhetetlen, kispórolhatatlan része a folyamatnak.
Igen, meg ki lehet spórolni, mert azért tényleg ez pénz, meg energia, de lesz egy olyan hiány, amit nehéz elmagyarázni, hogy mi az a hiány. Tehát amikor van az, amikor valahol bemegy egy ember, és jó dolgokat lát, jó dolgokat kap, jót eszik, de hogy valami hiányzik. És így szerintem ez az a személyes kapcsolat, mert azért most így eléggé más világot élünk, mint annó. Apunk például el se tudja képzelni, hogy milyen nem így csinálni valamit. Itt azért vannak kiskapuk, meg lehetőségek, de ez akkor is... Én például nem térnék el ettől, soha ettől a személyes kapcsolattól, hogy nem is tudom, hogy mondjam.
Ez mennyiben kulturális dolog, tehát mennyiben olaszos dolog ez a, vagy például mennyire gyakori ez, vagy mennyire találkozol ilyenfajta vendéglátással itt Magyarországon?
Szerintem abszolút hozzátartozik, mert azért elég sok olyan hely van itthon is, ami mondjuk olasz kézből indul, de már nem olasz kézben van, és az érződik. Mert hogy például, hogyha elmegyek egy olasz, most éttermet mondok, mert nem voltam nagyon ezekben a delikben, csak egy-kettőben, így megnézési szinten, de mondjuk egy étterem is, hogy elmegyek, akkor oké, a felszolgálókon mondjuk érzem, hogy magyarok, megérzem, hogy megtanulták azt, amit meg kell tanulni, de az is érződik, hogyha ott van a főnök, már pedig, hogyha az olaszoknak van valamiük, akkor ők ott vannak. Ők ott vannak, és ha mondjuk nem is látod, érzed, hogy ott van valamelyik sarokban is figyel, és valamit csinál, vagy vendégei vannak, vagy bármi.
Egyébként a számos itteni pizzéria és egyéb olasz étterem között van olyan, ami szerinted van olyan szinten autentikus már íz, akár étel tekintetében, mint ahogy mondják is magukról?
Hát az az érdekes, hogy akik olyan szinten vannak, ők annyira nem is mondják magukról. Tehát így tudod, mi a kajájuk, de hogy így mondjuk például, hogy felmész Facebookra, lehet Instagramjuk nincs is, vagy csak így kiraknak egy-egy képet, vagy ilyen régi képek vannak innen, de hogy így nem mondanak magukról nagyon semmit igazából. Ezek a régi, szerintem úgy azok a legjobbak, amik régen jók voltak, még apukám idejében is, és most is meg tudták tartani ezt a szintet. Mert mi azért elég sokat jártunk étteremben, egy ilyen 10 évvel ezelőttől kezdve szerintem, ilyen az volt a program, hogy ebédelni elmentünk testvéremmel, édesapámmal, és akkor sok helyen voltunk, de most már vannak helyek, ahol nem megyünk vissza, ahol 10 éve voltunk mondjuk, mert úgy nem változott semmi, meg annyit, hogy úgy nem változott semmi, hogy közben meg a lendület meg így elveszett, szóval valami eltűnt.
Köszönjük szépen Giuliának, hogy eljött, és ezt elmondta nekünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattok minket. A Filéző Podcast adásait megtaláljátok továbbra is a 24.hu, illetve Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!